Unor, FM 106,3.
Labbemutató kerekasztal beszélgetést hallhatnak a Máltai Tanulmányok folyóirat legújabb számával kapcsolatban.
Tematikus lapszámunk címének adtuk ezt a érdekes nyelvészeknek, csemegének tekinthető Szent Ágostoni részt, miszerint Noverim te, Noverim me. Majd, ha megismertem magamat, akkor megismerhetem a másikat. Pontosabban Szent Ágoston ezt a Jóistenre vonatkoztatja, ha megismertem magamat, megismerhetem majd Istent, és ha megismerem magamat, azáltal ismerhetem meg Istent. Ez egy érdekes megfogalmazás, amelyben azt próbáltuk valahol érzékeltetni, hogy e mikrobizalmi körökön keresztül tulajdonképpen önmagunkat ismerjük meg, a saját azonosságunkat láthatjuk világosabban, és hogyha valaki azért azt gondolná, hogy ez, bár Szent Ágoston kapcsán azért valamire kevesen asszociálnak, hogy ez valami ezoterikus valóság, akkor szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy éppen Szent II. János Pál pápa volt, aki a Fideszet Ráció enciklikában a Delfói Józsdának a Notis Eutonjával kezdte meg az ismert meg önmagad. Úgyhogy ebben a tekintetben azt gondolom, hogy jó helyen kopogtatunk, és ezen a mai délutánon pedig még mélyebbre tudunk evezni bizalmi körökben a lapszám három szerzőjével.
Mit lehet mondani arról, hogyha valaki bízik abban, hogy érdemes családot alapítani, ha valaki bízik abban, hogy érdemes gyermekeket nevelni, akármilyen összefüggésben és akármilyen módon, ez a bizalomhoz mi adhatja meg az alapot? Miért érdemes családban élni? Miért jó az, hogyha az ember családban él?
Amit manapság látok, meg látunk a kutatásokban, hogy a családnak a pluralizálódása, tehát csak a családtípusnak a kialakulása kezd egyre inkább megjelenni, de hazánkban is, ahogy főleg így a nemzetközi kutatásokban is látszik, hogy a tradicionális családnak a szerepe meghatározó.
Szerintem azt is érdemes kiemelnünk, hogy a család egy érzelmi közösség is, és az, hogyha valaki családban nő föl, megtanul olyan dolgokat, amiket egyébként nem tudna megtanulni, amit egy közösség nem azért, mert bármivel rosszabb lenne egy másfajta közösség, nem tud úgy megadni neki, és ez az érzelmi közösség például a családnak az egyik nagyon fontos jellemzője. Ez az önmagunkba és a másokba vetett bizalomban is megjelenik később, hogy megtanuljuk azt, hogy hogyan tudunk másokkal ilyen szoros módon együttműködni, és szerintem ezt kifejezetten csak a család tudja megadni nekünk.
Azt láthatjuk, hogy ebben az évben 2023-ban egy újfajta tendencia látszik kirajzolódni, ha ez tendencia egyáltalán. A házasságkötőknek a száma csökkent, és úgy tűnik, hogy az élve született gyermekeknek a száma is csökkent az előző évekhez képest. Mik voltak a mutatók talán az elmúlt éveknek a folyamán ebből a szempontból, és mivel magyarázhatók ezek a változások Magyarországon?
Hát a házasságkötéseknek a száma az elmúlt 10-12 évben nagyon markánsan emelkedett. Ha 2010-től nézzük, akkor egészen 2020-ig majdnem duplájára emelkedett a házasságkötéseknek a száma, emögött rengeteg tényezőt tudunk azonosítani, és hát a születések számában is az elmúlt 10-12-13 évben kialakult egyfajta tendencia. A házasságkötések számában ez a 20-néhány százalékos csökkenés valóban markáns, de azt látjuk, hogy egy nagyon magas bázisról csökken ez a szám. Tehát a házasságkötések száma, hogyha ilyen 50 és 60 ezer körül lesz idén, akkor még az is egy komoly növekedés az elmúlt 11-néhány éves tendenciához képest.
Hogyha valaki abba a helyzetbe kerül, hogy kész gyermeket nevelőszülőként nevelni, mi motiválja őt erre? Mi az elsődleges motivációja? Mi indít erre valakit, hogy erre a feladatra vállalkozom? Mert a laikus, amilyen én is vagyok, és talán a jelenlévők nagy része is ebből a szempontból laikus, talán úgy gondolja, hogy ez egy olyan nehéz, nagy feladat, amire bátran és elszánással vállalkozni kell, hogy mi szükséges ehhez?
Jó szándék vezérli azokat, akik nevelőszülőségre adják a fejüket. Sokan nem is tudják, hogy ez mekkora vállalás egyébként. És ugye itt is a bizalom, hogyha már erről szól a tanulmány. Bízni kell abban egy nevelőszülőnek, hogy ő abban a szituációban ő jó lesz, és meg tudja adni a gyerekeknek azt, amire szükségük van. És egyébként a motivációval kapcsolatban pedig hát ugye a társadalomban elterjedt, illetve az a leginkább felmerülő dolog, hogyha valaki nevelőszülő, hogy a pénzért csinálja. Ezt nem hagyhatjuk ki. Van ilyen, igen. Én azt gondolom, hogy aki azért csinálja ezt, hogy ebből ő pénzt lásson, és jól csinálja, akkor ezzel nincsen semmi gond. De ugyanakkor aki tényleg azért lesz nevelőszülő, hogy ő ebből meggazdagodjon, az nagyon hamar rájön, hogy ez lehetetlen. Kőkemény munka, 24 órás szolgálat, és felelősek azokért a gyerekekért, akiket rájuk bízunk. Tehát ami a társadalomban a leginkább felmerülő, a pénz, mint motiváció. Ugyanakkor nekünk a hálózaton belül van olyan nevelőszülőnk, aki ő maga is nevelt gyermek volt, és ez adta neki a motivációt, hogy ő is nevelőszülő lehessen, és nagyon szépen is élnek a családdal. Illetve a legnemesebb szándék pedig a karitatív szándék, amikor tényleg azért lesz valaki nevelőszülő, hogy segítsen valakinek, akinek erre nagyon nagy szüksége van. Tehát családot kell adni azoknak a gyerekeknek, akiknek nem adatik meg, hogy a saját családjukban nőjenek.
És ha csak a máltai programot nézzük, akkor jellemzően hány éves korban kerülnek gyerekek nevelőszülőhöz? Erről lehet-e valamit mondani?
Hát ez nagyon változó, és sajnos az utóbbi időben én azt látom a gyereki ajánlásokból, hogy nagyon sok a csecsemő, tehát már a kórházból hozzuk ki a gyerekeket, de az is jellemző, hogy egy gyerek nagyon sok nevelőszülőt megjár, tehát át kell gondozni, mert valamiért nem alkalmas az a család számára. Tehát innentől kezdve egyébként 0-tól 8-10 éves gyerekek is kerülnek ki családokhoz.
Az örökbefogadást nézzük, Dóra, akkor megint csak egy hozzá nem ért, egy laikus. Azt feltételező, hogy itt az elsődleges motiváció az, hogy egy párnak nem lehet saját gyermeke, és az örökbefogadás felé ez indítja. Ez tényleg így van?
A mi kutatásunkból az derült ki, hogy ez egy nagyon jelentős motiváció, de nem ez az egyetlen. Két dolog, amit talán érdemes kiemelni, az egyik, ami már itt elhangzott, ez a karitatív jelnek, hogy valakinek egyébként van családja, és esetleg már van több gyermeke is, és úgy gondolja, hogy egyébként ő nagyon szívesen vállalna még gyermeket, akár ilyen módon is, hogy egyébként örökbefogad, hiszen már van tapasztalata a saját gyerekeivel, van egy stabil családja, van egy olyan stabil környezet, ahová be tudnak fogadni még egy gyereket, és ezért vállalna mondjuk örökbefogadást. A másik, ami nagyon érdekes volt, és talán itt ez adekvát kiemelni, hogy egyfajta vallási motivációt is látunk mögötte, hogy azok, akik ezt a karitatív jelleget emelték ki, mint motivációt, ott azért megjelent ez, hogy ennek van egy vallási motivációja is, hogy befogadni valakit, támogatni valaki olyat, akinek nincsen családja, és nyilván ez egy nagyon speciális helyzet, hiszen nem ő tehet róla, hogy neki nincsen családja.
A máltai programon belül milyen specifikus vonások vannak? Mi az, ami a máltai programot megkülönbözheti talán egyéb nevelőszülői programoktól?
Mi alapvetően nem várjuk el a nevelőszülőktől, hogy ők vallásosak legyenek, de azt mindenképpen, hogy a rájuk bízott gyermeket a máltai szemlélet szerint neveljék, vagyis ugye az, hogy befogadnak egy gyereket, az már maga egy nagyon nagy vállalás. És ezt a gyermeket úgy kell nevelniük, hogy gyakorlatilag az ő családját is elfogadják. A képzésen elhangzik az, hogy az legyen nevelőszülő, aki meg tud ölelni egy kaktuszt. Ez ugye a gyermekek viselkedésére céloz, illetve a másik, amit egyébként én roma nevelőszülőkkel dolgozom többségében, és az ő mondásuk pedig az, hogy tokkal vonóval kell elfogadni a gyermeket. És ez a tokkal vonóval, ez ugye az ő saját sérüléseit is hordozza magában, ugyanakkor az ő vérszerinti családját. Mert nálunk ugye a nevelőszülői hálózatnál a gyerekeknek a vérszerinti család is ott van a képben, akivel a gyerekeknek jó esetben kapcsolatot is lehet tartani, illetve a szülőknek ez előírás, tehát kapcsolatot kell, hogy tartsanak. Ugye akarva akaratlanul rivalizálnak egymással a nevelőszülő és a vérszerinti szülő. Ez általában a vérszerinti szülő oldaláról úgy nyilvánul meg, hogy sok mindent ígér a gyereknek, ami nem feltétlenül jó, és főleg ugye hát a betartással van legtöbbször a probléma, és ugye itt is a bizalom kerül megint szóba, hogy az a gyerek az tud-e abba a vérszerinti szülőben hosszú távon bízni, aki az ígéreteit nem feltétlenül tartja be.
Andrástól azért szeretném megkérdezni, hogy az intézet, amelyet itt képvisel és amelyben dolgozik, Kopp Mária nevét viseli, ez köztudomás, hogy ő nem egyszerűen tudományos érdeklődésből foglalkozott a családoknak a helyzetével és a kérdésével és a gyermekvállalásnak a kérdésével, hanem meggyőződései voltak. Erről tudhatunk valamit Kopp Mária alakjáról, az ő érdeklődéséről és arról a szenvedélyről, ami őt ebben az egész kérdéskörben mozgatta.
Kopp Mária férjével, Skrapski Árpáddal még a 80-as években elkezdte a hungarosztadi elnevezési kutatását. 1988-ban volt az első hungarosztadi adatfelvétel, és abból a célból indult, hogy a magyar lelki állapotot vizsgálják, mert látták, hogy Magyarországon valami teljesen másképp működik, mint a környező országokban, és erre indult el ez a nagy mintás adatfelvétel. Halljuk, hogy Magyarországon milyen magas a fiataloknak a gyermekvállalási kedve, mármint a hajlandósága, meg milyen nagy az ideális gyerekszám, és ehhez képest a tényleges gyerekszám az jóval alacsonyabb. Van még egyébként egy ilyen vágyott gyerekszám, ezzel is foglalkozik a szakirodalom, és ennek az okait már Máriáik is kutatták annak idején. Hát a vágyott gyerekszám az ilyen 2,1-2,2 körül van. Ha ezek a vágyott gyerekek megszületnének, akkor Magyarországon nem lenne ilyen gyermekvállalási és ilyen termékenységi probléma. És ehhez képest a tényleges gyerekszám, hát ezt a Központi Statisztikai Hivatalnak az adataiból látjuk, hogy ilyen 1,52, 2021-ben 1,59 volt.
Maguk a gyermekek, hogyha egészen kis korban kerül valaki nevelőszülőkhöz, mikor tudják meg, mikor érdemes megtudniuk, hogy szabad megtudniuk azt, hogy akit anyának vagy apának szólítanak, olyanban nem vérszerinti szülőjük?
A kezdetektől egyébként úgy kell őket nevelni, hogy ők ezt tudják, hiszen nálunk ugye speciális helyzet, hogy ott van valóban a vérszerinti szülő is a képben legtöbb esetben, és akkor a gyerekek egyébként ezt nagyon jól meg szokták oldani. Van egy anya, aki a vérszerinti anya, és van egy anya, aki a nevelő anya.
És anyának szólítja?
Igen, igen. Van, aki a nevével hozzáteszi az anyuka nevét, és akkor így van egy ilyen anya, meg egy olyan.
Örökbefogadás esetében a helyzet tudatosításának a folyamata az hogyan fest, hogyan néz ki?
Ez azért nagyon érdekes, mert nagyon sokáig most már hál' Istennek ezt a nézőpontot azért eléggé maga mögött hagyta a tudomány, meg általában a közvélemény is az volt a szokás, hogy ugye majd, amikor a gyermek felnőtt lesz, vagy idősebb lesz, akkor mondjuk el neki, akkor tudatosítjuk benne. Most már azért a szakemberek ezt nagyon hangsúlyozzák, hogy az a jó, hogyha a gyermeket kezdettől fogva ezzel tudatosítjuk, tisztában van vele, hogy mondjuk nem vérszerinti kapcsolat van a szülőkkel, elmesélik neki, hogy mi volt az ő történetük, hogy hogyan talált rá a család, a szülőpár erre a gyermekre, és egy olyan közös történetet szőnek a gyermeknek a megérkezése köré, ami neki nagyon-nagyon fontos lesz később, hogy elfogadja, és ezt a családba is beintegrálják ezt a fajta gondolkodást, hogy igen, nem vérszerinti kapcsolat van, de ő ugyanolyan gyermek, és ezt a szülőknek is nyilván magukban fel kell dolgozniuk, hogy így került hozzájuk a gyermek.
És van valami tudásunk arról, hogy örökbefogadott gyermekeknek a családhoz, a házasságkötéthez kapcsolódó attitűdjeik mások-e, mint a nem örökbefogadottaknak?
Sok szempontból próbálták már vizsgálni, hogy van-e különbség örökbefogadott, illetve vérszerinti gyermekek között. Ugye ez a családon belüli szocializációnak egy nagyon nagy kérdése, hogy mi az, amit a genetika ad át, és mi az, amit valóban a szocializáció, tehát az, amit a gyermek a szülőktől lát és eltanul. Nagyon-nagyon kevés olyan eredmény született, ami bármilyen kapcsolatot a genetikához tudott volna alapvetően kötni. Sokkal inkább arról van szó, hogy minden ilyen, akár a házasságkötés, akár a későbbi gyerekvállalás, akár az, hogy hogyan gondolkodnak egyáltalán a családról, ez minden gyerek esetében sokkal inkább szocializációs eredmény. Tehát az, hogy a szülőktől mit tanul meg. Ha ez egy egészséges, egyensúlyban lévő, boldog család, akkor ő ezt a képet fogja továbbvinni.
Andrásnak kifejezetten érdeklődési területe is az, hogy a családon belüli kapcsolatok a család létszámának függvényében hogyan változnak. Tehát egy gyermekes család, két gyermekes és így tovább esetében a szülők egymáshoz fűződő viszony és a gyermekek egymáshoz fűződő, illetve a gyermekek szülőkhöz fűződő viszonya hogyan változik.
Nagyon szépen látszik, hogy ahol vannak testvérek, ott pozitívabbak a boldogsággal, élettel való elégedettséggel kapcsolatos attitűdjeik, tehát ennek van egy ilyen nagyon pozitív hatása. És a szülőkkel való kapcsolat is nagyon pozitív, akár hogyha most a gyermekvállalási témát említettem, tehát a későbbi gyermekvállalás szempontjából, de akár a testi-lelki egészség, a boldogság, élettel való elégedettségben is mind sokkal jobb mutatókat produkálnak, vagy sokkal jobb mutatókkal rendelkeznek pozitívabbak, mint azok, akiknek nincs testvérek.
Az ember azt feltételezi, hogyha valaki nevelő szülőségre vállalkozik, megint ezt a kifejezést tudom csak használni, akkor nem csak ő ad valamit a gyermeknek, nem csak ő segít, hanem talán rá is szorul támogatásra, rá is szorul a segítségre. A nevelő szülők maguk milyen ellátást, milyen gondozást, vagy milyen figyelmet igényelnek ahhoz, hogy ezt a feladatot hosszú távon tudják végezni?
Hát ugye vagyunk mi a nevelő szülői tanácsadók, akik járunk a családokhoz rendszeresen, és átbeszéljük a problémákat, a gyerekekkel adódó problémákat, problémákat, de egyébként nagyon sokszor behozzák a saját problémáikat is, tehát egy ilyen nagy figyelemmel vagyunk ezek iránt, és nagyon sokszor egyébként azt tapasztaljuk, hogy elég maga az a tény, hogy meghallgatjuk ezt a problémát, és a beszélgetés során a nevelőszülő maga mondja ki, hogy mi lehet a megoldása ezeknek.
Nosajától szeretnék kérni egy olyan történetet nevelőszülőséggel kapcsolatban, ami talán inkább a nevelőszülőségnek a nehézségeire, vagy akár árnyoldalaira világít rá, és szeretnék én egy olyan történetet, a saját tapasztalataiból lehet ilyet kérni, ami pedig nagyon rossz kifejezéssel szól, egy sikertörténet, vagy egy szép történet a nevelőszülőséggel kapcsolatban.
Nekem az elmúlt időszakban talán az volt az, amikor egy hármas testvérsort helyeztünk ki egy családhoz, és a három lány volt, akik kijelzett gyermek, és egyszerűen nem tudtak beilleszkedni a családba. Itt igazából egyébként a korkülönbség is viszonylag nagy volt a nevelőszülő és a gyerekek között, de még belefért a jogszabály által előírtakba, de a kamasz lányokkal ez a család ez nagyon nem tudott megbirkózni, és a két nagyobb kamaszlány folyamatosan szökésben volt, és hát egyébként a vérszerinti családjukhoz szöktek folyamatosan, és a legkisebbel úgy volt, úgy látszott, hogy ő talán be tud illeszkedni, és abszolút jó irányba indult el a zene felé, tehát a zene volt neki is, ami egy kicsit így kizökkentette a mindennapokból, tehát ő úgy látszott, hogy megtalálja magát, és aztán végül mégsem ez lett a vége, ő is elkezdett szökdösni, és végül hát gondozási helyváltoztatás lett a vége, de ő úgy tudom, hogy otthonba került. Tehát a két nagyobbikkal is ez lett. Hát nekem, ami az én elmúlt időszakomban nagyon-nagyon megérintett, az egy fiúnak a története, aki bár rokon nevelőszülőknél nevelkedett, mégis valahogy elcsúszott a kommunikáció a család és a fiú között. Hát nyugtatókon élt, így próbálta a feszültséget oldani, és Budapestet, a vidékről Budapestre került kollégiumba, és nagyon nehezen boldogult, és szerencsére egyébként a család és köztünk megvolt az a kapcsolat, hogy ők szóltak és felhívták a figyelmünket arra, hogy itt valami probléma van, segítségre lenne szükség, és a pszichológusunkkal közösen felhoztuk ezt a srácot egy olyan szintre, hogy hát most már nincs a nevelőszülői hálózatban, mert elérte azt az életkort, hogy már nem lehet, de megáll a saját lábán, és eltartja saját magát, tehát végül is a boldogulását megtalálta az életben.
Ami engem nagyon megérintett, és ez saját tapasztalat volt, egy ismerős, mi egy iskolába jártunk, és ilyen tizenpár éves korunkban elkezdett nagyon problémás lány lenni, nagyon nem találta a helyét, és aztán ő el is került a mi iskolánkból ezeknek a problémáknak a kapcsán, és évekkel később találkoztunk, és akkor mesélte el, hogy nála pont ez a probléma került elő, hogy kiderült elég későn az ő számára, hogy ő örökbefogadott gyerek, és az ő családja ezt a belső integrációt nem volt képes végigvinni, hogy a szülők is elfogadják, hogy így került be a családba, illetve egy számára is elfogadhatóvá tegyék. És pont ebben a korban kezdett ez a probléma feljönni, hogy nem igazán találta ebben a családban a helyét. Ezért is mondják ugye a szakemberek, hogy ezt minél előbb el kell kezdeni. Pozitív példákból talán, ami a leginspirálóbb volt számomra, amit én is olvastam, történetet, amikor egy örökbefogadott gyermek felnőttként, aztán ő maga is örökbefogadó lett, és úgy döntött, hogy annyira hálás és annyira pozitív élmény volt neki, hogy a családban nőtt föl, hogy szerették, és mennyire jól működött, és mennyire jó az, amikor tényleg valaki családban nő föl, és függetlenül attól, hogy nincs vérségi kapcsolata a szüleivel, ez egy teljesen szeretetteli kapcsolat, és ő szerette volna ezt megadni egy másik gyermeknek, hogy akkor ő ugyanígy befogadja a családjába, és ugyanezt a szeretetteljes légkört megadja neki.
András úgy említette a termékenységi számot, ami 1,5 és 1,6 között mozog. Ez reálisan nézve nyilván annyit tesz ki, hogy hosszú távon 2 alatt marad, tehát hogy arra sem elegendő, hogy a népesség szám az szinten maradjon. Egy folyamatos csökkenésnek vagyunk a szemtanúi, ami megállíthatatlannak tűnik. Hogy ilyen számokat és ilyen folyamatokat látva, mi motiválja a szakembert arra, hogy ezzel foglalkozzon, és Okop Mária intézet keretei között akár bátorítólag, motiválóan, vagy előremutatólag biztasson másokat arra, hogy megint a rossz kifejezéseink jönnek, vállalkozzon a családalapításra, vagy ugorjon bele a családalapításra.
Látjuk azt, hogy az elmúlt években ilyen hangsúly áthelyeződés történt. Korábban például az anyagi vagy a materiális dolgok voltak nagyon előtérben. Ez volt egyáltalán a gyermekvállalásnak az akadálya. Most az elmúlt években, elmúlt egy-két évben sokkal inkább a párkapcsolatnak a hiányát látjuk. És azt gondolom, hogy ha ezt alaposabban tudjuk kutatni, nem csak kvantitatív, hanem akár kvalitatív oldalról is, és látjuk ezeket a tényezőket, hogy mi az, ami egy ilyen akadály lehet egy pár számára, hogy egy párkapcsolatban lépjen gyereket vállaljanak, akkor ez azt hiszem egy ilyen jó kutatói kihívás. Erre nincs egy ilyen adott recept, hogyha bedobjuk a gépbe azt a fix párkapcsolatot, hogy akkor abból biztos kijön a három gyerek. Egyéni élethelyzetek vannak, és ezt kell szerintem így nagyon alaposan vizsgálni és figyelni így az eseményeket. A körülöttünk zajló világban a különböző események nagyon-nagyon meghatározóak. Tehát most az elmúlt években ezt a részben a pandémiának, részben a háború okozta inflációs helyzetnek a hatására. Nagyon összetett kérdés, ezeket még pontosan nem is tudjuk így beazonosítani, de azt látjuk, hogy a párkapcsolatok azok rendkívül fontosak, és ahol stabil párkapcsolatok vannak, ott születnek meg az első, második, harmadik gyermekek. És élettársi kapcsolatban ez is egy érdekes téma, hogy ott is megszületnek a vágyott gyermekek, de jóval kevesebben, és egyébként Kopp Máriához visszakanyarodva, tehát a stabil párkapcsolatoknak nem csak egy ilyen gyermekvást ösztönző hatása van, hanem egy egészségvédő szerepe is, amit még a 80-as években, sőt a 90-es években Kopp Máriáik megerősítettek. Tehát a párkapcsolatban élés és a jó párkapcsolatban élés, ez is nagyon fontos, ennek egészségvédő szerepe is van. Tehát nem csak a gyermekvállalás szempontjából, hanem a saját egészségünkre. És az a férfiaknál sokkal inkább egészségvédőbb faktor, mint a hölgyeknél is, de a férfiaknál picit erősebb.
A hasznos.
Az lenne a kérdésem, hogy itt a család és bizalom összefüggésében jól lehet magyar realitásról beszélünk egyébként helyesen és érthető okokból, de mégis picit eltávolodva a távolabbi földrajzi területek felé, látható-e valami általánosabb dinamika így a család és bizalom összefüggésében?
Nem tudunk olyan, nem tudom, országról, államról, ahol ne lett volna fontos a család, tehát ahol nem a család a társadalomnak a legkisebb egysége, az max. Egy generációig maradt fönn, és utána kész, kihalt. Tehát a család az minden kultúrában ott van. Ez kutatások is igazolják, de ez egy ilyen axióma, tehát egy ilyen alaptétel. Azt látjuk, hogy Európában, elsősorban Észak-Amerikában, Ausztráliában, tehát hogyha most így földrajzilag nézzük, a család fogalomnak a fellazítása az nagyon, nagyon erős, de nagyon sok kontinensen, kultúrákban a család az ott van a középpontban, és ez, ennek megvan a kulturális, vallási gyökere, és ebben én nagyon remélem, hogy nem nagyon lesz változás a következő évtizedekben, évszázadokban.
A család van, aki válságról beszél, van, aki átalakulásról. Egyfajta helykeresés történik, hogy a családok ugye mindig is alkalmazkodtak mindenféle szituációhoz, akármilyen válság, akármilyen gazdasági helyzet jött, azért a családok próbáltak mindenkit a tagjaik közül megtartani, megvédeni, együtt összetartani, és a saját életünkben is érezhetjük, hogy azért nagyon sok változás történik most itt Európában is, de világszinten is nagyon sok minden történik, ami újra és újra próbára teszi a családokat. A család éppen ezért egy nagyon érdekes téma, és a kutatóknak ezért olyan központi témája, mert hogy mindig ott van velünk, és mindig van valamilyen átalakulás, amin éppen keresztül megy, attól függően, hogy a világban milyen események zajlanak.
Azt hiszem, hogy a kereszténységnek a történetében, a missziók esetében mindig nehéz feladat volt a szembesülés azzal, hogy sokféle családmodell létezik más kultúrákban. Hát a többnejűség, vagy a szerződéses alapú házasságkötések, amikor nem életre szóló kapcsolatról volt szó, hanem csak bizonyos ideig szóló kapcsolatról, és ezeknek a kezelése, ez nem volt egyszerűen, amikor megérkezik egy katolikus misszionárius, mondjuk Japánba, és ott szimultán több felesége lehet egy férfinak, és ezek szerződés alapúak, ma is nehéz. Hogyan ítéljünk meg egy olyan házasságmodellt, ami nem a keresztény modellhez kapcsolódik? Ugye a szimultán poligámia az nálunk nem elfogadott, de a szukcesszív poligámia igen, tehát az, hogy egy embernek egy életében több házastársa van, csak nem egyszerre, hanem egymás után, ez újabb és újabb nehézségek elé állít mindannyiunkat. Hiszem, hogy ebben a sokszor a házasságok felbomlásában és egyebekben az egyik fő kérdés az, hogy maguk a gyerekek milyen figyelemben részesülnek. Nem csak a gyerekek száma fontos, hanem hogy az az életminőség is, amit a gyerekeknek kínálni tudunk, és hát itt van okunk egy kicsit az alkodalomra, azt hiszem.
Mind a nevelőszülőséghez, mind az örökbefogadó szülőséghez ott van ez a tanfolyam. Hogy nagyon elrugaszkodott gondolat arra gondolni, hogy ezek a képzések, ahol az alapvetéseket egy örökbefogadó vagy egy nevelőszülőnek jelentkező szülővel átbeszélik, ezek az egyszerű szülők számára is elérhetőek legyenek.
Aki gyermeknevelésre készül tudatosan, ő megtalálja azokat a fórumokat, amikből ezt magáévá tudja tenni, de egyébként teljesen jogosnak is érzem a kérdést, mert azért vannak olyan vérszerinti szülők nálunk a hálózatban, akiknek lehet, hogy ez egyébként egy segítség lenne arra, hogy akár vissza is kaphassa a gyermekét, hogy ő tudja nevelni.
Azt hiszem, hogy hagyományosan több generáció együttélése biztosította a szülői tudásnak az átadását. Ez most már néhány generáció óta nincs velünk, és nem létezik. Az emberekben iszonyú nagy bizonytalanság van, hogy hogyan kell a gyermekeket nevelni, és iszonyú nagy igény van arra, hogy megtudják, hogy hogyan kell jól a gyermekekhez viszonyulni, és kiapadhatatlan kiadói program az, hogy ezeket az igényeket kielégítsük. És akik itt vannak velünk, és akik az interneten most, vagy a későbbiek folyamán meghallgatják ezt a beszélgetést, nekik a Máltai Tanulmányok című folyóirat idei 4. számát ajánljuk a figyelmükbe, ahol mindezt, ami elhangzott, más formában találhatják meg, adatokkal, szakirodalommal, további történetekkel, és egyéb szövegekkel és szerzőkkel kiegészítve nagyon jó szívvel ajánljuk mindenkinek, a családdal, gyermekneveléssel, családélettel kapcsolatos kérdések iránt érdeklődik, és a vendégeinknek még egyszer hálásan köszönjük a jelenlétüket és a élettapasztalatukat, és talán nem hízelgő, azt mondom, hogy a bölcsességüket. Köszönjük szépen!
Labbemutató kerekasztal hangzott el a Máltai Tanulmányok folyóirat legújabb számával kapcsolatban.